valamival ismertetnek meg bennünket. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 4 perctől, hallgassák meg, hogyan szól a Felvidéken, Erdélyben vagy Gyimesben a magyar népzene egyik legismertebb, leggyakrabban használt hangszere. Várja önöket Csernok Klára és zenekara, valamint a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária.
Nyilván alkati kérdés is ez, hogy nagyon nehéz velem dolgozni, mert van egyfajta elképzelésem, és nem vagyok hajlandó mindent megcsinálni.
Szerintem csak maximalista vagy, nem?
Ez egy szép szó, de mondjuk, hogy igen, az élet csak egy vicc, elmúlik, mint a sicc, az egész csak egy só, de szórakoztató. Most idéztem magamtól erdést ezért, de úgy érzem, hogy ebben nagyon sűrítve benne van minden, ami az életnek az értelme.
Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
Műsorajánlót hallottak.
Dél van. Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Ceglédi Edith és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
Azonnali belső vizsgálatot rendelt el az adóhivatalnál és a TEK-nél a kormány az aranykonvoj ügyében.
5 éves csúcsra erősödött a forint, 350 alá csökkent az euró árfolyama. Az erős forint az üzemanyagárakra és a külföldi utazásokra is pozitívan hat.
Irán az izraeli kivonulást követeli a péntekre tervezett megállapodásért cserébe. Az izraeli államfő elutasítja Teherán feltételét.
Az időjárásról.
Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén már beköszönt a kánikula.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Azonnali belső vizsgálat indul a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvoj ügyében. Erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A HVG azt közölte, a legmagasabb szintekre vezetnek a szálak. A lap szerint a gyanúsítás a TEK vezetőjét és az Orbán kormány tagjait is érintheti. Kis Júlia Lilla beszámolója.
Az aranykonvoj ügyben azonnali belső vizsgálatot rendeltünk el a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál. Ezt írt a szerda reggel közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal arra szólította fel a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A kormányfő a HVG cikkére hivatkozva úgy fogalmazott, döbbenetes információk derültek ki, majd hozzátette, a legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai. Palota forradalom tört ki a főügyész távozása után, a legfőbb ügyészt is magával ránthatja az aranykonvoj ügye. Ezzel a címmel közölt cikket szerdán reggel a HVG. Alap szerint a központi nyomozó főügyészség vezetője részben azért távozott múlt héten, mert jogsértő megoldásokkal szembesült az ukrán aranykonvoj ügyében. Azt írják, hogy a gyanúsítás a TEK vezetőjét is elérheti, de a szálak egészen az Orbán kormányig vezetnek. Fürt Pál, a központi nyomozó főügyészség vezetője, a szervezet közleménye szerint a közte és a legfőbb ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolta lemondását. A HVG szerint ugyanakkor nem egyszerű vita, hanem súlyos konfliktus állhat a háttérben. Alap úgy tudja, hogy az aranykonvoj ügyben a titkos szolgálatok a büntető eljárásban is aktív szerepet játszottak, pedig erre jogilag nem lett volna lehetőségük. Azt is írják, hogy a NAV vezetői is kétségeket fogalmaztak meg az akció megalapozottságával kapcsolatban. A HVG megjegyzi azt is, hogy a büntető eljárás a TEK-en keresztül akár magasabb politikai szintekig is elérhet.
A politikusok felelőssége büntetőjogilag közvetlenül tetten érhető.
Politikai felelősségről beszélt videójában az Ostrad Bankot képviselő magyar ügyvéd is pár napja. Horváth Lóránc szerint az érintettek akár őrizetbe is vehetők, ezt azonban jelenleg a legfőbb ügyészség akadályozhatja.
A legfőbb ügyészség egyelőre ezt nem engedi, közvetlenül befolyásolja a nyomozó ügyészség munkáját. Információink vannak arról, hogy a legfőbb ügyészség kézi vezérléssel beleszól a nyomozó ügyészség munkájában, például azzal, hogy nem hallgatja ki a sértetteket. Eddig csak két ukránt hallgattak ki, és úgy tűnik, hogy nem is fognak többet. Ezért tartom fontosnak a legfőbb ügyész eltávolítását.
Idén márciusban állították meg a NAV és a TEK egységei azt az ukrán pénzszállítmányt, amely Magyarországon keresztül szállított 27 milliárd forintnyi készpénzt és aranyat. A hivatalos jelentés szerint a szállítmány az ukrán Ostsodbank tulajdona volt. Az ukrán kísérőket őrizetbe vették, majd kiutasították őket az országból. Végül a vagyontárgyakat két hónap múlva visszaadták az ukrán banknak.
Éppen most hagyta el Magyarország területét az aranykonvoj.
Az átadás átvételnél ott volt Ukrajna magyarországi nagykövete, valamint Horváth Lóránt ügyvéd is. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy a szállítmány teljes egészében visszakerült Ukrajnába.
Július 1-jéig kapott engedélyt a MOL arra, hogy folytassa és lezárja a tárgyalásokat a szerb olajipari vállalat a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról. A magyar olajipari vállalat a tranzakció egyetlen esélyes szereplője. A tárgyalások sikeressége az orosz és az amerikai félen is múlik. Részletek Kovács Mártontól.
Nagy előrelépésnek számít, hogy a szerb kormány és a MOL képviselői aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást. Erősítette meg a Krónikának a magyar olajipari vállalat. Közleményben tudatták, hogy a MOL csoport részvényesi megállapodást írt alá a szerb kormánnyal a NIS vállalat jövőbeli irányításáról. Ennek értelmében, ha a MOL csoport többségi tulajdonossá válik, biztosítani fogja a NIS fejlesztését, a szerb piac ellátását és a vajdasági Pancsovában található finomító működtetését. Hozzátették azonban, hogy a tranzakció lezárásához az adásvételi szerződés aláírása mellett több, elsősorban amerikai hatósági engedély is szükséges. A következő feladat a MOL csoport és az orosz Gazprom Neft közötti, a NIS 56,15%-nyi tulajdon részéről szóló adásvételi szerződés véglegesítése. Az ehhez szükséges amerikai jóváhagyást megkapta a MOL. Közleményükben azt írták, hogy a MOL hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatalától arra, hogy július 1-jéig folytassa a tárgyalásokat a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról. A hazai energiaellátás biztosított, ezért a többségi tulajdon megszerzése elsősorban Szerbia és a régió energiaellátását erősíteni. A NIS Szerbia egyetlen kőolaj és gázfeltárással, valamint kitermeléssel foglalkozó vállalata. Évente 4,8 millió tonna kőolajat képes feldolgozni. Emellett jelentős üzemanyag kiskereskedelmi hálózattal is rendelkezik.
Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Részletek Brieska Dánieltől.
A hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama szerdán 349 forintra erősödött, erre 2021. szeptembere óta nem volt példa. Ennek hátterében részben az áll, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodott a köztük dúló háború befejezéséről, ugyanakkor az uniós forrásokról szóló megállapodás, a csökkenő energiaárak, a kedvező 1,8%-os májusi inflációs adat, a növekedés beindulása és a 6,25%-os alapkamat is kedvezett a forintnak.
A Tisza győzelmére való fogadás, ez tovább erősítette a forintot már a választás előtt, majd a választási eredmény ismeretében ez még tovább folytatódott.
Hívta fel a figyelmet a portfólió vezető elemzője. Madár István hangsúlyozta, a jegybank eddig nem fékezte a hazai fizetőeszköz erősödését, tartva attól, hogy a közel-keleti háború okozta energiaválság megemeli itthon az inflációt. A szakértő szerint ugyanakkor az olajárak és a nemzetközi inflációs kockázatok visszaesésével megnyílt az út kamat csökkentés előtt, ez mérsékelheti a forint iránti vonzerőt.
Lehetővé teszi azt, hogy esetleg ezen a szinten kontroll alá kerüljön a forint, és ne kezdjen el tovább erősödni, hiszen ennek hatására a kereslet-kínálati viszonyok is meg tudnak változni. Természetesen még a helyzet nagyon képlékeny, hiszen az egész iráni Egyesült Államok háború nem biztos, hogy most van lezárva, de azt látjuk, hogy az olajpiac az már megnyugodott, vagy legalábbis jelentősen nyugodtabb, mint volt mondjuk néhány hónappal ezelőtt, és az összességében elegendő ahhoz, hogy azért a magyar inflációs kilátások is jobbá váljanak.
A miniszterelnök szerint hamarosan kevesebbet kell majd fizetni itthon az üzemanyagokért. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védettárnál a benzin és a gázolaj a kutakon. Jelenleg a 95-ös benzin védettáron 595 forintba, a gázolaj pedig 615 forintba kerül literenként. A hazai fizetőeszköz erősödése azt is jelenti, hogy a külföldi nyaralások idén valamivel olcsóbbak lehetnek.
Mindenképpen pozitívan befolyásolja a külföldre történő utazásokat.
Erről már a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke beszélt a Krónikának. Molnár Judit hozzátette, egy külföldi utazásnál az erős forint fontos szempont lehet például egy étteremben vagy múzeumban is.
Óhatatlan az, hogy külföldön költünk, és ugye nem mindegy az, hogy milyen árfolyamon fogyasztunk ételt, italt, múzeumi belépők, akár vásárolunk, természetesen egy erős forint erre pozitív hatással van. És azért ezt látjuk is egyébként itt a napfoglalások alakulásában.
Szakértők szerint a forint erősödése amellett, hogy fékezheti az inflációt, a kiskereskedelmi áraknak, valamint az államadósságnak is jót tesz. Az exportőrvállalatok ugyanakkor nem örülnek neki, mert a bevételeik nagy része külföldi devizákban keletkezik, emiatt csökken a forintban számolt profitjuk.
Szakértők szerint októbertől is megmaradhat a kamatstoppa sérülékeny adósok csoportjának. A kormány a jelzáloghitelek referencia kamatstoppjának szeptember végéig fenntartja. A témában ugyanakkor társadalmi és szakmai egyeztetést kezdeményeztek. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
Amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát, szeptember 30-áig a jelenlegi feltételek mellett érvényben marad a jelzáloghitelek referencia kamatstopja. Erről még múlt héten Facebook oldalán írt a pénzügyminiszter. Kármán András kiemelte, a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulóknak tényleges segítséget dolgozzanak ki. A bankszövetség alelnöke, aki egyben az OTP Bank retail divíziójának vezérigazgató helyettese is, egy háttérbeszélgetésen azt mondta, újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről a társadalmi vita részeként. Becsei András hozzátette, hogy a bankok számára jelentős a tét, így bízik benne, hogy a következő hetekben megszületik a jogszabály, amely szeptember végéig tartja fent jelenlegi formájában a kamatstoppot. Felidézte, hogy az intézkedés a bevezetéskor váratlanul érte a bankszektort. A hitelintézetek már évek óta a változó kamatozású hitelek fix kamatozásúra történő kiváltását ösztönző kampányokat folytattak. Emlékeztetett, a kamatstop miatt az OTP több bankkal együtt az Alkotmánybírósághoz is fordult, mivel szerintük a veszélyhelyzeti rendeletet a kormány annak ellenére hosszabbította meg többször is, hogy a koronavírus járvány miatti átmeneti állapot már nem állt fenn.
Egyáltalán nem biztos, hogy a kivezetésre kerül a kamatstop, tehát most jelenleg az történt, amit egyébként korábban az Orbán kormány többször megtett, hogy időről időre általában fél évente meghosszabbította a kamatstop intézményét.
Ezt már Nagy László Nándor pénzügyi szakértő mondta a Kossuth Rádióban. Hangsúlyozta, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási jelentése szerint az intézkedés esetleges eltörlése 218 ezer szerződést érintene. Az ügyfelek döntő többségének azonban csak pár ezer forinttal kellene havonta többet fizetnie. Hozzátette, a jegybank 19 ezer adós sorol a sérülékenyek csoportjába. Ebbe a körbe azok tartoznak, akiknél a kamatstop kivezetése legalább 5 ezer forintos havi törlesztő részlet emelkedést eredményezne, miközben jövedelemarányos törlesztő részlet mutatójuk meghaladja a 40%-ot, vagy az intézkedés bevezetése óta nyugdíjasok lettek. Nagy László Nándor arról is beszélt, hogy a törlesztő részlet a változó kamatozású kölcsönt felvetteknél emelkedne a legnagyobb mértékben.
A döntő részük spekulált. Amikor bevezették a kamatstopot, nagyon sokan jelezték, hogy ezeket az ügyfeleket, akik az MNB ajánlása ellenére változó kamatozási hitelbe mentek bele, nem feltétlenül érdemes megmenteni, hiszen ők tudatosan vállalták az olcsóbb törlesztőrészletet, zárójelben. Az ő esetükben nő meg a legnagyobb mértékben a törlesztőrészlet, hiszen nekik nagyobb összegű hiteltartozásuk van, de ez a törlesztőrészlet emelkedés, ha teljes mértékben kivezetnék a kamatstopot, ez akkor is körülbelül ugyanannyi összeg lenne, mint amennyit ők megspóroltak azzal, hogy akkor nem hallgattak az MNB szavára.
A szakértő szerint a Tisza kormány nem gondolkodik az intézkedés teljes eltörlésén. Átvizsgálás után legfeljebb, ahogy fogalmazott, a potya utasokat próbálja majd kizárni a kedvezményezettek köréből. Nagy László Nándor úgy véli, hogy a sérülékenyeknek megmarad a kamatstop. Hozzátette, a bankoknak sem az az érdekük, hogy egy lépésben szűnjön meg a korlátozás, fokozatosan térnének vissza a piaci kamathoz.
Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette be a Központi Statisztikai Hivatal.
A nettó átlagkereset emelkedése főként a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.
Itt a krónika. Az izraeli hadseregnek ki kell vonulni a Libanonból, jelentette ki az iráni külügyminiszter. A perzsa állam vezetése jelezte, a Washington és Teherán közötti péntekre tervezett megállapodás csak akkor jöhet létre, ha az izraeli csapatok visszavonulnak a határ túloldalára. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök előzőleg viszont azt közölte, őket nem kötik a tárgyalások, és hadseregük addig marad a térségben kialakított biztonsági övezetekben, amíg szükséges. Pék Bulcsú összeállítása.
Hála Istennek itt van ez a szándéknyilatkozat, amit pénteken aláírnak. A párbeszéd mindig jobb, mint visszatérni a háborúhoz. Ezt még kedden mondta Ferenc pápa. A Szent Atya bizakodó, hogy a hónapok óta tartó iráni konfliktust végre sikerül lezárni. Az Egyesült Államok és Irán képviselői a tervek szerint pénteken Svájcban írhatják alá a békeszerződést. A megállapodás elől ugyanakkor még nem hárult el minden akadály. Teherán ugyanis jelezte, csak akkor hajlandó békét kötni, ha az Libanonra is kiterjed. Mi úgy látjuk, hogy az egyik oldalon az Egyesült Államok és Izrael áll, a másikon pedig Irán és a Hezbollah. Éppen ezért a libanoni harcok lezárása elválaszthatatlan a háború teljes befejezésétől. A háború befejezése pedig a megszállás végét is jelenti, ezért az izraeli erők visszahívása nélkül a háború sem érhet véget, fogalmazott az iráni külügyminiszter. Izrael a háború elején szárazföldi offenzívát indított északi szomszédja ellen. Mostanra már több mint 3800-ra becsülik a halottak számát, és mintegy 1,5 millióan kellett elhagyniuk az otthonukat. A béke megállapodás kihirdetésekor az izraeli erők már több mint 40 kilométeres mélységben hatoltak be Libanonba, és egyelőre nincs hír csapat kivonásokról. A szerda reggeli hírek szerint újabb területeket bombáztak az ország déli részén. Nem ez az első háború, amit megéltem. 1970 óta láttam már az összeset. Mindig azt mondom az embereknek, hogy majd mindent újjáépítek. A kérdés csak az, hogy kinek. Én 75 éves vagyok, a fiam pedig 10 hónapja halt meg, panaszolta egy férfi. A háború akár töréspontot is okozhat az amerikai-izraeli kapcsolatokban. Donald Trump elnök az utóbbi hetekben többször is élesen bírálta Benjamin Netanyahut, amelyért az izraeli vezető a háború folytatása mellett érvel. A szaúd-arábiai Al-Arabia hírügynökség állítólag megszerezte az iráni háborút lezáró szándéknyilatkozat szövegét, amiből kiderül, hogy a hormuzi szoros újranyitásáért cserébe az Egyesült Államok eltörölni az Irán elleni kereskedelmi szankciók egy részét, valamint jóvátételt is fizetne a perzsa államnak. Ezzel Izraelben sokan nem értenek egyet. Nem értem Trumpot. Háborúba mentünk velük, és most azt hallom, hogy az irániak pénzeket fognak kapni. A rezsim így nem fog összeomlani. Az egész egy katasztrófa, vélte egy izraeli férfi. Szintén a Washingtonnal ápolt izraeli viszony megromlására utal, hogy a kormányzó Likud párt a hírek szerint kampánystratégiát vált a közelgő őszi parlamenti választás előtt. A párt ugyanis arra számít, hogy a közvélemény ellenük fordulna, ha a Donald Trump-al ápolt jó viszony hangsúlyozására építenének.
Megszavazta az olasz parlament a bevándorlók önkéntes hazatérését elősegítő törvényt.
A döntés értelmében a jövőben fejenként több mint 600 eurót kaphat az, aki segítséget nyújt a migránsoknak a programhoz való csatlakozásban, például a visszatérési kérelem benyújtásában. A pénzt a hazatérési eljárás lezárultakor a jogi képviselőnek, vagy akár humanitárius szervezetnek is kiutalhatják. Olaszországból tavaly több mint 6000 bevándorlót toloncoltak vissza hazájába, további 675-en az önkéntes hazatérést választották.
Oroszországnak el kell indulnia a béke felé, és meg kell állapodnia Ukrajnával. Erről beszélt az amerikai elnök, miután a G7 csúcs találkozóján egyeztetett Volodymyr Zelenszkijjel. Donald Trump kijelentette, az USA ismét nagyobb figyelmet fog fordítani Ukrajnára. Az ukrán elnök is béketárgyalásokat sürgetett, és hangsúlyozta, Moszkva kivételével bárhol hajlandó személyesen találkozni Vlagyimir Putyinnal. A Kreml viszont azt közölte, ha komolyak a szándékok, akkor fogadják Volodymyr Zelenszkijt Moszkvában. Barna Péter összefoglalója.
Ukrajna további támogatásáról, az orosz-ukrán háborúról és a béketárgyalásokról is egyeztettek a G7 csoport vezetői Franciaországban. A csúcs találkozón résztvevő európai államok egyik célja az volt, hogy rávegyék az amerikai elnököt Ukrajna támogatására. Donald Trump kedden szűk körben tárgyalt Volodymyr Zelenszkijjel, majd kijelentette, mindent meg fog tenni, hogy vége legyen az orosz-ukrán háborúnak. Az amerikai elnök sikeresnek ítélte a találkozót az ukrán elnökkel, és arról beszélt, Oroszországnak el kell indulnia a megegyezés felé. Oroszországnak megállapodást kell kötnie. Oroszország és Ukrajna is hatalmas emberveszteségeket szenvedett el. Csak a múlt hónapban összesen 35 ezer katonát veszítettek. Gondoljanak bele, havonta átlagosan 25 ezer ember hal meg, többségük fiatal katona, mondta Donald Trump, aki azt is közölte, Washington mostantól nagyobb figyelmet fordít Ukrajnára. Volodymyr Zelenszkij Franciaországban ismét megerősítette, a lehető leghamarabb személyesen szeretne tárgyalni Vlagyimir Putyinnal. Az ukrán elnök kiemelte, az orosz elnök az akadálya a közös megbeszélésnek, pedig szerinte több ország is szóba jöhet a találkozó helyszíneként, beleértve az Egyesült Államokat is. Az elnökön, Donald Trumpon múlik, hogy megszervezi-e vagy sem, meghív-e mindkettőnket vagy sem, de szerintem az Egyesült Államok is lehet helyszín, korábban már volt ott találkozó Alaszkában. Szerintem nagyon fontos lenne még a tél előtt megszervezni egy személyes megbeszélést, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij, határozottan elutasítva, hogy Moszkvába látogasson. Az ukrán elnök emellett további légvédelmi és fegyvertámogatásokat kért, illetve újabb szankciókat sürgetett Oroszország ellen. Volodymyr Zelenszkij a német kancellárral is egyeztetett, akivel egyetértettek abban, hogy készek béketárgyalásokat folytatni Vlagyimir Putyinnal. Friedrich Merz ugyanakkor hangsúlyozta, a tárgyalások elkezdéséhez több feltételnek is teljesülnie kell, illetve elfogadhatatlannak nevezte, hogy Ukrajna lemondjon a Donbaszról. Kijev pontosan tudja, hogy milyen feltételek mellett képzelhető el egy egyeztetés Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között, így reagált a Kreml szóvivője az ukrán javaslatra. Dmitrij Peszkov leszögezte, ha az ukrán elnök tárgyalni akar, akkor fogadni fogják Moszkvában. Putyin már mindent elmondott és felajánlott Zelenszkijnek. Többször megismételte, ha a Zelenszkij kész felelősség teljesen és komolyan tárgyalni, és a kijevi rezsim pontosan tudja, hogy ez mire vonatkozik, akkor bármikor eljöhet Moszkvába, ahol fogadni fogják, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov azt is közölte, egyelőre nincs időpont az amerikai közvetítők oroszországi látogatására, ahogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin legutóbbi telefonbeszélgetésén sem merült fel az Egyesült Államokban megrendezett orosz-ukrán csúcs találkozó kérdése. A G7-ek vezetői keddi nyilatkozatukban megerősítették támogatásukat Ukrajna iránt, és megállapodtak abban, hogy egyebek mellett nagy hatótávolságú fegyvereket és légvédelmi rendszereket adnak át Kijevnek, miközben az ukrán védelmi ipar bővítését is segítik. A csoport további szankciókat is kilátásba helyezett, amelyek elsősorban az orosz olaj- és gázipart érintik.
Kijev szövetségesei a modern nyugati fegyverek gyártási jogának átadásával enyhítenék az ukrán rakétahiányt. Részletek Iváncsik Attilától.
A dél-ukrajnai Nikopol városában 3, a megye központban Zaporizsjában egy helyi civil halt meg az éjszakai orosz légicsapásokban. Sok a sebesült, emellett jelentős a kár több lakótömbben és a helyi egyetem épületében is. Az ukrán védelmi minisztérium azt közölte, hogy egy új amnesztia programnak köszönhetően pár nap alatt 200 dezertőr katona jelentkezett és térhet vissza a szolgálathoz büntetlenül. A jelentés szerint a háború kirobbanása óta az ukrán hadseregen belül 200 ezer esetben indítottak eljárást katonák ellen az őrhely elhagyása miatt, 50 ezeren pedig dezertáltak. Szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy az ukrán fegyveres erőknél komoly létszámhiány van, ezért a vezérkar minden lehetőséget megragad annak enyhítésére. A kijevi sajtó arról ír, hogy a G7 csoport engedélyezheti Ukrajnának a legmodernebb nyugati fegyverek legyártását. Elsősorban légvédelmi rendszerek és elfogó rakéták gyártási jogának átadásáról tárgyalnak. Az ukrán védelmi minisztérium jelentése szerint az orosz hadsereg jelenleg kétszer annyi harci repülőszerkezettel tud támadni egy időben, mint amennyi ellen az ukrán légvédelem képes védekezni.
Észtországban drónkezelésre képezik ki a civileket. Az oktatást egy észt vállalkozó indította el, hogy felkészítse az embereket egy esetleges orosz támadásra. A kurzus nagyon népszerű, betelt az összes meghirdetett hely. Az ukrajnai háborúban mindkét fél pilóta nélküli eszközöket használ, és az elmúlt hetekben több katonai drón is megsértette a balti államok légterét. Kanalas Lili összeállítása.
Tallinn kertvárosi részén a pilóta nélküli eszközök használatára oktatják az észt civileket. A szerkezetre teniszlabdát erősítettek, azt kellett a kijelölt célpontra dobni. Egy észt informatikai vállalkozó mérges SAS néven indított képzési programot és szimulátorokat is biztosít az oktatáshoz. A férfi szerint nem értenek elegen a drónok vezérléséhez. A kezdeményezéssel polgári védelmi vonalat akarnak kiépíteni egy esetleges orosz támadás esetére. A drónkezelés készsége manapság elengedhetetlen, és örülök, hogy az észt emberek ilyen lelkesen tanulják. Minden kurzusunkra beteltek a helyek, mondta a programötletgazdája. A balti államok légterét az elmúlt hetekben több pilóta nélküli katonai eszköz is megsértette. Lettországba az orosz területek felől, Litvániába, Belarus irányából repült be drón, Észtország felett pedig egy ukrán eszközt semmisített meg a NATO légvédelme májusban. A balti államok június elején több drónradart kértek katonai szövetségeseiktől, azonban a berendezésekből és a szakképzett személyzetből is hiány van. Az ukrajnai harcokban azt láthatjuk, hogy keleti szomszédunk és Ukrajna valószínűleg a legfejlettebb katonai drónhasználók a világon, ezért nem maradhatunk le tőlük, képeznünk kell magunkat és a civileket is, magyarázta egy drónoktató. A szakember szerint a cél az, hogy az embereknek ne félelemben kelljen élniük a háború fenyegetése miatt, hanem készüljenek fel a harcokra. A férfi kiemelte, ha minden házban lenne egy drónkezelő, az eltántoríthatná Észtország ellenségeit a támadástól.
Csehország orosz helyett azeri kőolajat és földgáz szállítana a Barátság kőolaj vezetéken. Erről beszélt Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetője.
A szakértő a Kossuth Rádióban elmondta, Csehország a transzalpin vezeték egyik leágazására csatlakozva már jelentős forgalmat bonyolít. Hozzátette, a barátságvezeték fordított működtetésével akár Szlovákiáig, Magyarországig is szállíthatnak kőolajat, nagyjából 2-3 millió tonnát. Kiemelte, emellett az Odessa-Brody vezetéket is érdemes lenne használni.
Ez a két megoldás együtt vezethet el addig, hogy valóban elvileg az orosz kőolajról a régió leválhat, hiszen Szlovákia és Magyarország a két olyan utolsó mohikán ezek közül az országok közül, ami még nagy mértékben szorul, vagy nagy mértékben vásárol orosz kőolajat, úgyhogy ha a jelenlegi kormány irányvonal az, hogy le akar válni az orosz kőolajról, ez ebbe bele illeszkedik ez a terv, és hát reális, tehát műszakilag reális, csak a kérdés majd az ár lesz.
3 perc múlva 12:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy azonnali belső vizsgálatot rendelt el az adóhivatalnál és a TEC-nél a kormány az aranykonvoj ügyében. Szó volt arról, hogy 5 éves csúcsra erősödött a forint, 350 alá csökkent az euró árfolyama. Az erős forint az üzemanyagárakra és a külföldi utazásokra is pozitívan hat. És beszámolunk arról is, hogy súlyos károkat okozott országszerte a hétvégi vihar és jégeső.
Déli krónika.
Az Esztergom budapesti érsekkel egyeztetett a miniszterelnök. Magyar Pétert a Prímási palotában fogadta Erdő Péter bíboros prímás.
A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd.
Csak nem 3000-en vesznek részt a Magyar Honvédség jövő héten kezdődő honvédelmi táboraiban.
A programok célja, hogy a 12-25 éves korosztálynak élményekben gazdag és hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A foglalkozásokat tapasztalt katonák vezetik. Idén 50 helyszínen 77 turnusban várják a fiatalokat, mondta el az M1-nek Nagy Zsuzsanna, a Honvédség területvédő és hat kiegészítő parancsnokságának beosztott tisztje.
Most sokkal több tematikát hirdettünk meg, közel 60 tematika került meghirdetésre. Itt fellelhető a drón, a vitorlázó repülő, a hősképző, a kreatív, a katonák tábor, valamint a páncélos tábor. Tehát arra szerettünk volna fókuszálni, hogy mindenki megtalálja a saját érdeklődésének megfelelő tábort.
Országos vizsgálatot indítottak a kozmetikai termékekben előforduló esetleges tiltott összetevő kiszűrésére. Bújtár Szintia és Illés Anna összeállítása.
Az NKFH a kormányhivatalokkal együttműködve a tiltott kozmetikai összetevőket vizsgálja, illetőleg ellenőrzi.
Mondta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke a Krónikának. Eitmann Norbert hangsúlyozta, az ellenőrzés legfőbb célja, hogy garantálja a fogyasztók egészségének biztonságát. A vizsgálatok középpontjában három korábban széles körben alkalmazott, de ma már nem engedélyezett összetevő áll. A Lilial, a 4MBC és a TPO. Mindhárom vegyület használata egészségkáros.
Mindenfajta terméktípust vizsgálunk, ugye a Lilial az kifejezetten parfümben, samponban, egyik kozmetikai termékben megtalálható illatanyag. A TPO-t a műkörömépítés során alkalmazzák, egy UV-fény hatására megkötő anyagok kulcsösszetevője, mint a 4MBC elsősorban a fényvédő készítményekben játszott fontos szerepet.
A szakember elmondta, egyebek mellett bevásárlóközpontokban, áruházláncokban, kisebb kiskereskedelmi egységekben és webáruházakban számíthatnak mintavételre az üzemeltetők. Eitmann Norbert emellett arról is beszélt, hogy mire érdemes odafigyelni kozmetikum vásárlás esetén.
Mindenekelőtt nagyon fontos, hogy ilyen termékeket csak megbízható kereskedőtől vásároljunk. Lehetőleg ne harmadik országból rendeljünk, és ne is utcai árusoknál vegyünk ilyeneket, hanem elsősorban drogériákból, szaküzletekből. Ha nagyon gyanúsan olcsó egy kozmetikum, akkor lehetőleg kerüljük el azokat, és minden esetben nézzük meg alaposan a termék előző tájékoztatást is az összetevőkről. Ha valamilyen betiltott összetevőt találunk, akkor ilyeneket semmiképpen se vásároljunk.
Eitmann Norbert hozzátette, a betiltott összetevők listája az NKFH weboldalán érhető el.
Országszerte jelentős károkat okozott a hétvégi vihar és jégeső. A vasárnapi szupercella a mezőgazdasági ültetvényeket, ingatlanokat és járműveket sem kímélte. Szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy az extrém időjárás okozta anyagi károkat nem feltétlenül fedezi automatikusan egy átlagos biztosítás. Falucska Évett összeállítása.
Jégeső pusztított a napokban a Tolna vármegyei závod közelében. A gazdák arról panaszkodtak, hogy alig maradt épp kajszi baracka fákon a szupercellák átvonulása után. Pörbölyön lapátolni kellett a jeget. Debity Istvánné azt mondta, a dió nagyságú jég nem kímélt semmit.
A jég csak úgy szakadt, de nagyon, és minden szétben. A falat leverte kívül, meg a villanyórának a szekrényét, a redőnt is beszaggatta.
Amikor beköszönt a nyári viharszezon, sokan abba a hibába esnek, hogy azt hiszik, az időjárás okozta károkat automatikusan és korlátok nélkül fedezi biztosításuk. Éppen ezért már a biztosítás megkötésekor gondolni kell a részletekre is. Hívta fel a figyelmet Németh Péter, a CLB független biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója.
Hogy megfelelően megkötött, jól felmért, és az ingóságainkkal is rendesen beírt és összerakott lakásbiztosítás ki fogja fizetni a károkat, azokat a típusú viharkárokat, amik Magyarországon ma történnek.
Közben az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter is bejelentette, mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért. Bóna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken is. Hozzátette, felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. A klímaváltozás miatt a jövőben egyre gyakrabban kell számítani hasonló szélsőséges időjárásra, főleg szupercellák kialakulására. Erről már Fejős Ádám meteorológus beszélt.
A szupercellekről azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon heves, tartós feláramlás esetén, illetve, és még egy fontos tényező kell hozzá, ez az úgynevezett szélnyírás, tehát a szélviszonyok magassággal történő drasztikus megváltozása, együttesen egy olyan örvénylő, nagyobb skálájú zivatarrendszert hoz létre, aminek hosszabb az élettartama, és pont az élettartamában keresendő a veszélyessége is, vagy az extremitása is, mert hogy minél tartósabb egy zivatar, annál valószínűbb, hogy kialakul benne olyan, ami már veszélyt jelent az emberekre nézve.
A meteorológus hangsúlyozta, érdemes figyelni a vihar előrejelzéseket, riasztásokat, és ennek megfelelően tervezni a napot.
Idén nagy az esély arra, hogy kialakuljon az El Niño, írja a friss jelentésében az ENSZ Meteorológiai Világszervezete. A szakértők szerint a globális átlaghőmérsékletet befolyásoló jelenség ráadásul idén jóval erősebb lesz, mint a korábbiak. Nagy Viktória összeállítása.
Az El Niño lényegében a csendes óceán trópusi övezetének, az egyenlítőtől délre található részének egy szélsőséges felmelegedési szakasza. Elsősorban ez a Dél-Amerika partvidékére terjed ki ez a felmelegedő szakasz.
Az El Niño egy ciklikus időjárás jelenség, 2-7 évente tér vissza, és az ENSZ Meteorológiai Világszervezetének friss jelentése szerint nagy az esély arra, hogy 2024 után idén nyáron ismét kialakul, mondta a Hóren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa a Krónikának. Varga György hozzátette, a jelenség nem csak az érintett térségre, hanem az egész földre hatással lesz, és a tapasztalatok alapján megemeli a globális átlaghőmérsékletet. Hangsúlyozta, az éghajlatváltozás miatt a mostani jelenség várhatóan jóval intenzívebb lesz, emiatt rekordhőmérsékletre számítanak a szakértők. Hozzátette, hogy az El Niño szélsőséges időjárást okoz.
Ausztrália, Indonézia, vagy éppen ami még súlyosabb, India esetében rendkívüli mértékű aszályokkal számíthatunk. De ahogyan össze van kapcsolva a teljes óceán légköri rendszer szerteágazóan a földbolygónkon, láthatjuk, hogy az északi féltekének a ciklon tevékenysége, a magas légköri futóáramlásoknak a pályája is mind-mind meg tud változni. Az Egyesült Államok térségében, a déli, mondjuk Kalifornia térségében, lehet, hogy éppen most csapadékosabb időszak lesz ez a következő, de az észak államok már szárazabbak lesznek, akár forróbbak is.
Varga György ismertette, az egyik legsúlyosabb El Niño 1877-ben volt, ekkor Indiában és Kínában több 10 millió ember halt meg éhínségben, mert akkor még nem voltak felkészülve arra, milyen hatást okoz ez a mezőgazdaságban. Mostanra már jóval korábban figyelmeztetnek a jelenség kialakulására a kutatók, több ország meg is kezdte a felkészülést.
Vannak olyan térségek Kínában is, ahol már hatalmas víztározókat töltenek fel, takarmányraktárakat töltenek szintén fel, szóval a saját ellátásukkal kapcsolatban is már felkészülnek ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy még most sincsen a globális ellátási láncokban olyan probléma, noha tudjuk, hogy a kerozin is kevés, hol nem mehetnek hajók innen-onnan, de azért tudjuk, hogy a jelen körülmények azok nem hasonlíthatók össze azzal, ami mondjuk 150 évvel ezelőtt volt.
Európával kapcsolatban azt mondta, a kutatások azt valószínűsítik, hogy kiemelkedően meleg nyára lehet számítani, és hazánkban is folytatódik a súlyos aszály, de közvetlen ok-okozati összefüggést nem mutattak ki az El Niño jelenséggel.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Szárliget között műszaki hiba miatt egy teherautó veszteg el. Az 50-es kilométernél a forgalom csak az átterelt belső sávon halad. Szintén az M1-esen Hegyeshalom felé a komáromi terelésnél karbantartási munkák miatt lezárták a külső sávot, a terelés előtt 2-3 kilométeres a torlódás. A 2-es főúton Rétság belterületén aszfaltoznak, az 56-os kilométernél a félútpályát lezárták, több kilométeres a kocsisor. Két autó ütközött a 71-es főúton Badacsony-Tördemic térségében. A 83-as kilométernél a félútpályát lezárták.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben a Hollán-Ernő utcában, a Radnóti Miklós utcánál. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton. A Salgó-Tarjáni utcánál áramszünet miatt várhatóan 15 óráig. Lezárták a 7. kerületben a Csengeri utcát, a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt. Ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. Szűcs Magdolna, BKK Info.
hivatalos jelentés.
Délután 25-30 fok valószínű, a hétvégén már beköszönt a kánikula. További részletek Fejős Ádám meteorológustól. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ma a nap során még az ország elsősorban keleti, majd este észak-keleti részein számíthatunk csapadékra. Ez zápor esőt, kisebb eséllyel zivatarral kiegészülve akár hevesebb záport, felhőszakadást is jelenthet, viszont a késő esti, vagy leginkább hajnali órákra a csapadék jelentősen csökken, így a felhőképződés is kevésbé lesz jellemző. A leghűvösebb órák többnyire 12-19 fok közé csökken vissza majd a hőmérséklet, a völgyekben lehet 10 fok körül. Aztán napközben kezdetben nem lesz sok felhő felettünk, aztán beindul a gomoly felhőképződés északon, és a Tisza menti területeken futózápor előfordulhat, minimális esélye az Alpok alján is előfordul a csapadék, de nem ez lesz azért a jellemző. Erősödik viszont a nappali felmelegedés, 27 és 32 fok között lesz a csúcsérték, és péntektől vasárnapig az ország döntő részében már 30 fok felett lesz a maximum. Vasárnapig erősödik a nappali felmelegedés, ekkor tetőzik majd a hőség 37 fokkal, aztán viszonylag gyenge hidegfronthoz 1-2 fokos hőmérséklet csökkenést. Ez valójában csak annyit jelent, hogy nem emelkedik tovább a hőmérséklet, és kisebb záporok majd vasárnap északnyugaton, majd hétfőn keleten fordulhatnak elő.
Ádám, köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adi.